Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez a Töri Fakt. A Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő sorozata.
Tündivel,
Andrissal
és Marcival.
Készülj velünk az érettségire. Kezdünk! Sziasztok!
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 Üdvözlünk titeket a 12. adásban, melynek témája 4. Béla és a tatárjárás, illetve a tatárjárás utáni újjáépítés.
Második András halálát követően üdvösebbik fia, 4. Béla került a hatalomra, ugye 1235-től, tehát Második András halálától 1270-ig uralkodik. 4. Béla uralkodását nagyon jól és nagyon jól elkülöníthetően ketté vágja az országot ért külső támadás, a tatárjárás. Ennek kapcsán beszélhetünk tatárjárás előtti és tatárjárás utáni politikájáról, ami lényeges különbséget mutat. A tatárjárás előtti politikájának alapvető célja az apja által támogatott és folytatott politikának az elítélése, azaz a királyi tekintély visszaszerzése. Ugyan törekszik a király hatalom és tekintély visszaállítására, visszaveszi az eladományozott birtokokat az akkori már bárói családoktól. A szerviensektől és a várjobbágyoktól is visszaveszi az eladományozott területeket. Ebből kiindulva azt láthatjuk, hogy a társadalom mindegyik szintje, gyakorlatilag is rétege szembe fordul a királlyal, és kifejezi elégedetlenségét. Ezen kívül 4. Béla abszolút nem kérdezte meg még a királyi tanácsadói testületet sem az uralkodástól, tehát a bárói csoportokat gyakorlatilag még a politikai életből is teljesen száműzi. A király megítélését tovább rontja a tatárjárás előtt, hogy a Sztyeppe térségből érkező és egyébként a tatárok elől menekülő kunokat befogadja a magyar királyság területére, és az Aldunához fogja őket letelepíteni, majd pedig az alföldi régióba fogja őket hát áttelepíteni, és jelentős részüket már egyből oda, és ugye innen ered a kiskunság, nagykunság elnevezés a térségből. Miért volt szükség a kunokra? A kun könnyű lovasság Európa szinten is híres volt, így a kun könnyű lovasság a király támogatására is azért jól jött 4. Béla számára.
De akkor, hogyha jól feltételezem, akkor neki szüksége volt egy nagyon erős háttértámogatása, hogy ez mindet meg tudja tenni.
Igen, ugye erre is akartam utalni így a kun könnyű lovasságnak a fontosságával, hogy ők egyetlenül a királyt támogatják, hiszen letelepítette őket a tatárok elől menekülésük során.
De akkor ez kronológiai sorrendben ez párhuzamosan zajlott, vagy előbb megvolt a kun letelepítés, és utána vett el a szervienseknek a birtokait?
Ez párhuzamosan zajlik, igen.
Tehát akkor itthon elég feszült volt a hangulat, és ezt még csak tetézte, amikor Julianus barát hírt hozott a tatárjárásról.
Így van, gyakorlatilag ebben a feszült helyzetben érkezik meg Julianus barát híre a tatár veszedelemről. Ki Julianus barát, ugye Julianus barát 4. Béla udvarában szolgáló szerzetes volt, akit 4. Béla a Sztyeppe vidékére, tehát a keleti területekre küldött, hogy ott kutassa föl a Baskíriában maradt és leszakadó magyarság őseit, ősi csoportjait. Ez meg is történik, hogy meg is találja Julianus barát az egykori Baskír területeken a magyarság őseit, viszont ekkor értesül a már kievi nagyfejedelemséget dúló tatárokról, azaz mongolokról. A mongol hírt ezt meg is, vagy a mongol veszelem hírét meg is üzeni 4. Bélának a magyar királyság területére. 1241. márciusában Batukán vezette tatár-mongol seregek három nagyobb hadseregre osztva elárasztották gyakorlatilag Közép-Európát. A fősereg, ami körülbelül egy 60 ezer fős fősereg volt, maga Batukán irányítása alatt került Magyarországra és a Magyar Királyság szomszédságába. Mielőtt még belemegyünk a tatár járásba. Érdemes letisztázni, hogy kik is a tatárok. Tatárok, vagy másképpen mongolok, egy közel-keleti népcsoport, akik nomád életmódot folytatnak, és hát egyértelműen nem a keresztény vallás berkeiben érvényesítik a hatalmukat, sőt, egyértelműen terjeszkedő, támadó zsákmányszerző politikát folytatnak, hasonlóan, mint a kalandozó magyarok. A mongolok élén a kán áll, jelen esetben Genghis Khan volt az, aki egyébként megteremti a nagy mongol birodalmat, és az ő utódja Batu Khan fogja a magyar királyságot is veszélyeztetni a terjeszkedésével.
Itt egy zárójeles megjegyzés, hogy a mongol birodalom volt a valaha volt legnagyobb birodalom a történelemben.
Így van, tehát, hogy valóban ők voltak a legnagyobbak, ebből is látszik, hogy ők egy komoly veszélyt jelentettek a magyar királyságra, ami eddig nagyon stabilan állta a külső támadásokat, akár a besenyőktől még István idejében, ezért is volt váratlan egyébként a tatár pusztítás. 1241 tavasz, miután legyőzték a nádori hadakat, ugye a vereckei hágón keresztül, gyors lovas alakulataikkal már Vácik törtek elő a tatárok Batu Khan vezetésével. Ugye sokan kun lovasokat véltek felfedezni a támadók között, és gyakorlatilag kósza hírek kezdtek, pletykák, tömeghisztéria kezdett el kialakulni a magyar királyságban, hogy ugye a kunok tatárkémek voltak. A magyarok nem érzik a tatár veszedelmet, még a tatárok vereckei hágon átvaló átkelése során sem. Negyedik Béla körbe küldi a véres kardot, ami ugye a felszólítást jelenti a várói szerviensi csoportoknak, illetve a magyar nép számára, hogy az országot veszély éri. Ekkor Budán egyébként ünnepségsorozatot tart a magyarság, tehát látszik is, hogy ők nem készülnek, nem fogják föl ennek a veszélynek a súlyát. Amikor azonban a kunokat elkezdik hibáztatni, és tömeghisztéria kezd kialakulni, meggyilkolják Budán a kun kötöny királyt a magyarok, miszerint ugye a kunok tatárkémek, hát a kunok rabolva, fosszogatva kivonulnak az országból, ami csak tovább gyengíti az amúgy is felkészületlen magyar királyságot.
Tehát itt a történészek nem szeretik, hogy mi lett volna, ha, de ha a kunok mellettünk vannak, akkor akár meg is állítottuk volna.
Valószínűleg nem, tehát ebből minden külpolitikai segítség lett volna hasznos. Viszont ekkor negyedik Béla egyébként kér külföldi segítséget, ám ez nem történik meg. Az osztrák gróf küld némi támogatást, de az elhanyagolható volt ilyen szempontból.
Tehát akkor a kunok kivonultak, és akkor a királyi haderő az csak magára számíthatott.
Így van, tehát a kunok ugye a Duna mentén fognak kivonulni az országból. A királyi haderő, ami körülbelül ugye 25 ezer főt alkothatott, szemben a 60 ezer fővel, ugye a Sajó folyóig szorította vissza a tatár elővédet, ugyanakkor a döntő ütközetben súlyos vereséget szenvedtek Muhi közelében. 1241. április 11-én ennek az évszámát évre, hónapra, napra pontosan kell tudni az érettségén is, erre figyeljetek. A magyarság jelentős része megsemmisül a Muhi ütközetben, a bekerítésből egyik Béla is csak éppen, hogy nehezen, de el tudott menekülni. A győztes tatárok a betöréstől számított egy hónapon belül már a Dunánál álltak, és a tél beköszöntével áttértek a Dunántúra is. A király előbb Pozsonyig, majd Zágrábig menekült, mi alatt ugye kétségbe esetten kért segítséget a keresztény európai hitközösségtől és birodalmaktól, hogy segítsenek a tatárok kiűzésében, tehát akkor már azért zajlik a tatár járás maga a magyar királyság területén, mint azt előbb is említettünk, ugye katonai segítséget nem kaptak, csak ugye az osztrák herceg, ugye Bamberg Frigyes küld az ország területére némi támogatást, ám ezt követően kihasználta az ország szorult helyzetét, és megszállt három nyugati vármegyét is a magyar királyság területén belül. Közben a másik két tatár hadosztop is beérkezett a Kárpát-medencébe, így valóban több hullámban érkeznek a tatárok a magyar királyság területére. Az egyik délről Erdély területéről közelít, és Erdélyt árasztja el, a másik pedig ugye Morvország felől zúdul felső Magyarország vidékére. A várispánsági központok gyorsan elestek, hiszen ezek döntően földvárak voltak. A támadóknak csak néhány kővár, mint például a pozsonyi, nyitrai vagy komáromi vár tudott ellenállni. Ugye a tatárok berendezkedtek az országban, például begyűjtötték a gabonát, 1242 elején pedig a befagyott Dunán átkelve már a Dunántúra is támadtak. Tehát azt látjuk, hogy a tatár járás, amikor maga a fogalom azt jelenti, hogy ugye a tatárok fosztogatnak, rabolnak, pusztítják döntően a magyar lakta területeket az országon belül. Ezek egyetlen zsákmány szerző hadműveletek voltak, tehát a gabonabeszedés és a rabszolgák elhurcolása is mind erre utal. Egy csapat negyedik Béla elfogására indult, aki egészen Trau váráig menekült, ugye ez Dalmácia területén található. A királyi pár az ezekben a hetekben született gyermeküket, ugye Margitot felajánlották egyébként Istennek a magyar királyság megmentéséért. Ugye Margit a későbbiekben ugye beteljesítette szülei esküjét, és ugye kolostorban apácaként élt, ugye a mai Margit szigeten, ugye innen is kapja az akkori Nyulak szigete, a mai Margit szigete nevezést. Kolostornak a romjait egyébként, ha jártok a Margit szigeten, mondjuk kiülni, tanulni, vagy a podcastet hallgatni, akkor megtekinthetitek.
Vagy pedig olvassátok el Gárdonyi Gézának az Isten rabjait, ami szintén Margit gyerekkori, vagy fiatalkori életét dolgozza fel.
Így van, az egy nagyon jó könyv egyébként, ennek függvényén kívül is ajánlom, mert tök jó olvasmány szerintem.
Meg itt még a tatárjárás kapcsán annyit talán érdemes megemlíteni, hogyha Miskolc irányába mentek Budapestről, akkor viszonylag közel Miskolchoz az autópálya mellett található Muhi, ahol van egy emlékmű, ami szerintem tök egyedi, és szerintem nagyon szép. Egy ilyen domb van, és mindenféle kereszt található a dombon. Tehát, hogyha arra jártok, akkor ezt is érdemes esetleg megnézni.
Így van, hiszen a Muhi csatának a helyszínén akár mai napig is régészeti ásatások folynak tárgyjelöltek után. Ugyanis egyébként a magyar régészeti iránynak két fő csapás iránya van egyébként, ami most nagyon felkapott kutatási téma. Az egyrészt a Muhi csata, a másik meg a Mohácsi csatának a feltárása és rekonstruálása.
Ami részben azért, ugye, mert most lesz pár éven belül a 500. évfordulója, és ezért hát több pályázatot is írtak ki, aminek a keretében mindenféle kutatást végeznek, és nagyon vaskos és alig, ha nem érdekes könyvet írnak az új fedezésekről.
Igen, igen, nagyon sok új iránya van a Mohácsi csata feltárásának, meg rekonstruálásának. Ugye ott azért központi kérdés, hogy ott a magyarságnak a vereségét, az pontosan tényleg mi okozta. De ezt majd egy pár adással arrébb mi is kifejtjük, vagy próbáljuk kifejteni. A teljes győzelmet követően 1242-ben a tatárok váratlanul elhagyták az országot. Nem tudjuk a mai napig pontosan, hogy miért hagyják el, egyébként a déli irányba fognak kivonulni, rabszolgák ezrét magával hurcolva, de valószínűleg egyébként ugye a kánnak a halála miatt térnek vissza a mongol birodalom központjába, keletre. Összességében a magyarok felkészültségének hiánya, illetve a kunok pusztítása, a külpolitikai segítség elmaradása, illetve a társadalmi feszültség, ami Negyedik Béla ellen irányult, és ami miatt ugye a magyarok nem gyülekeztek, nem támogatták a királyt, okozta összességében a Muhi csatát és a tatárjárást, illetve ezt a katasztrófát. A pusztítás mértékét a kutatók jelentőse becsülik, legalább 15%-os pusztulásról beszélünk, és sokan állítják, hogy a honfoláskori magyar népesség számot veszítette el ekkor egyébként az ország. Erre egy ilyen teljesen pontos adatunk viszont ugye nincsen. Még erről is ugye kutatások zajlanak, viszont ez a fajta veszteség visszaköszön valamilyen formában a negyedik Béla tatárjárás utáni politikájában.
És akkor most beszéljünk erről, hogy mi történt a tatárjárás után.
A tatárjárás után lényegében negyedik Béla teljesen szakít a tatárjárás előtti politikájával, lényegében teljesen ellenkezően csinál mindent, mint a tatárjárás előtt. Ugye kezdetben ugye a birtokadományozások során leállítja a birtok visszavételeket, és a főuraknak engedélyezi a birtok adományozást, viszont egy nagyon fontos feltételhez, méghozzá a kővár építéshez köti a birtok adományozást. Tehát csak akkor kaphat birtokot egy adott személy, ha kővárat épített azon a birtokon. Nyilván itt a tatár támadás újabb hullámától tartva építetett kővárakat negyedik Béla. Ezzel fejleszti valóban az országvédelmét, viszont még jelentősebb befolyást ad a nagybirtokosi rétegnek, akik már kővárakat is birtokolnak. A tudatos városfejlesztés is a védekezés szolgálta, ugyanis innentől kezdve már majdnem mindegyik várost fallal vettek körül a védelem érdekében. Jelentős építkezéseket hajt végre, például ugye Budavárának a felépítés is ekkor kezdődik meg IV. Béla idején. Nagyon fontos még, hogy az etnikai népességveszteség, tehát a demográfiai válságot is kezelnie kellett IV. Bélának. Telepeseket hív, német, francia telepeseket hív az országba, a kunok visszabocsájtást kérnek az országba, ami meg is történik az Alföldre, és szépen 2-3 generáció során ez a félnomádi és nomád társadalom, ami még megvan a magyarságban és a kunokban is, integrálódik szépen ugye a magyarság köreibe. Ugye a tatárjárás az ország középső döntően magyar lakta területeit érintették, így itt volt a legnagyobb a veszteség. Viszont nagyon fontos, hogy a peremterületeken változások történnek. A peremterületekről megkezdődik a magyarság a vándorlás az ország középső területeire. Ez a folyamat, ez egy etnikai folyamatot fog elindítani, ugyanis a peremterületekre szomszédos országok népei fognak betelepedni. Románság, ugye szlovákok, ruszinok, például horvátok, akik már nyilván itt jelen vannak Szent László óta. Viszont szépen elkezdjük ezt a problémát magunkra ölteni, ami innentől kezdve gyakorlatilag végig kíséri akár a mai magyar politikát is, ez a nemzetiségi kérdés, ez itt IV. Bélánál kezdődik meg, hiszen a népességet valahogy korrigálni kellett, és sajnos valóban dönten a magyar lakta területeket és a magyarságot érintette a pusztítás. Ezért második honalapítónak is nevezzük IV. Bélát, harmadik honalapítónak majd Mária Teréziát nem hivatalosan, de nevezzük, aki szintén a török kor okozta demográfiai válságot betelepítésekkel fogja megoldani.
Itt ez egyébként létkérdés volt, hogy be kell telepíteni embereket, mert úgy tudják megművelni a földeket, vagy ez...
Igen, tehát, hogy itt ez abszolút létkérdés volt, tehát, hogy akkor itt demográfiai összeomlás következett volna be, nincs adó, nincs ki művelje a földeket, tehát felső magyarországi területekre például morvákat, lengyeleket, cseheket telepít a bányák miatt. Ezeket mind működtetni, fenntartani kell. És ő maga egyébként is egy kun lányt vett feleségül, például, már IV. Béla.
És ezek a szomszédos országból érkező emberek, ők örömmel jöttek, vagy mi vonzotta be őket? Ők valami kedvezményt kaptak? Miért érte meg nekik ide?
Igen, földterületet kaptak, viszont ez egy nagyon lassú folyamat volt, hogy így a perem területekre kezdtek így beszivárogni a hegyvidékekről, tehát ez egy több évtizedes, évszázados folyamat volt, amíg ez megtörtént. Igen, adókedvezményeket akár, földterületeket. A tatárjárás összességében két alapvető problémát eredményezett a Magyar Királyság területén belül. Az egyik a továbbra is erősödő nagybirtokosi réteg, amelyek majd ugye első Károlynál jelentősebb problémát fognak okozni, majd akkor visszatérünk rá, hogy akkor már milyen hatalommal rendelkeznek, illetve a másik jelentősebb probléma, ami akkor még valóban nem okoz problémát, de már mondjuk Mária Terézi idején, tehát a 18., legfőképpen a 19. században már központi kérdés, ez a nemzetiségi kérdés lesz, és a magyarság szépen számát tekintve arányaiban lecsökken a saját országában, és majd előbb-utóbb azt fogjuk látni a 19.-20. századra, hogy a magyarság összlétszáma nem haladja meg a nemzetiségek összlétszámát.
És akkor zárásként nézzük meg, amit mindig megszoktunk, hogy milyen feladatokra lehet számítani ebben a témában.
Én a helyetekben mindenféleképpen a térképekre koncentrálnék a tatárjárásról, abból rengeteg feladatot magára a Muhi csatára vonatkozó, vagy a tatárok beáramlására vonatkozóan lehet kapcsolni, vagy hát magára a tatárjárást is végig lehet követni egy térképes feladatban. Előfordulhat szöveges forrás is mondjuk IV. Béla politikának az összehasonlítására. Ez eszében is előfordulhat emelt szinten, tehát aki mondjuk emelt szinten is hallgat minket, vagy hát emelt szintre készül és úgy hallgat minket, az készüljön akár egy ilyen összehasonlító feladatra, mert előfordulhat mondjuk az esszék terén.
Köszönjük szépen, Marci, és köszönjük nektek is, hogy meghallgattátok. Találkozunk hamarosan, addig is. Sziasztok!
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 Kövesd a Történelem Érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.